tell you the alcohol. A diszkrét idejű rendszerek szinuszos és periódikus állandósult állapotával foglalkoztunk. A periódikus állapot szinuszos állapotok szuperpozíciója és ilyen formán a szinuszos állandósult állapot általánosításának tekinthető. Innen tovább általánosíthatunk az általános időfüggvényű gerjesztésekre, illetve általános időfüggvényű hálózatokra. Ez az általánosítás formailag ugyanúgy történhet, mint ahogy a folytonos idejű jeleknél és rendszereknél megtettük. Bizonyára emlékeznek rá, hogy homályos emlékeik talán vannak róla, hogy annak idején egy általános, nem periódikus időfüggvényhez hozzárendeltünk egy periódikust, ahol, hogyha a periódus hosszat a végtelenig növeltük, akkor visszakaptuk az eredeti nem periódikus jelet. A periódikus jelet Fourier-sorba lehetett fejteni, és a határátmenet elvégzése után a sorfejtő képletek átmentek a transformációs képletekben. Ezt a levezetést a diszkrét idejű jeleknél megspórolnám, ugyanazok a trükkök vannak, tehát lényegileg újat nem adna, és ezért rögtön a diszkrét idejű Fourier transformációval kezdem. Tehát legyen a cím diszkrét idejű jelek és rendszerek spektrális leírása. Ezen belül foglalkozzunk először a diszkrét idejű Fourier transformációval. Levezetés nélkül rögtön a transformáció definiáló formulákkal kezdem. Ennek során egy XK nem periódikus diszkrét idejű jelhez hozzárendeljük a nagy X E ad J teta spektrumot, amely nem más, mint az XK Fourier transformáltja. Ennek a spektrumnak a következő feltételt kell kielégítenie. Egy integrállal vissza kell kapnunk belőle az eredeti időfüggvényt. Mégpedig xk egyenlő 1 per 2 pi-szer integrál mínusz pi-től pi-ig x e ad j teta szorozva e ad j teta k d teta. Ez az inverse Fourier transformáció képlete, mert hogy xk egyenlő inverse Fourier x e ad j teta. Ha az időfüggvény abszolút integrálható, abszolút összegezhető, akkor a spektrumot egy szummával lehet előállítani, és pedig x e ad j teta egyenlő szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig xk szor e ad mínusz j-szer teta k. Hát abszolút összegezhető jelek esetén ez a Fourier szumma, ha úgy tetszik, adja meg a jelnek a spektrumát. Nézzük meg egy picit közelebbről ezt a spektrumot. Eleve kezdjük a jelöléssel. Az x e ad j teta kicsit furcsa, de erről már múltkor volt szó. Az x egy komplex értékű függvény, mint ahogy egy spektrumnál ez lenni szokott. Van abszolút értéke és fázisa, vagy ha úgy tetszik, valós és képzetes része, bár ez a felbontás, mint tudjuk, kevésbé fontos. Ez a komplex értékű függvény a teta valós értékű változónak függvénye, azonban az előző órán tárgyaltak miatt az argumentumot mégis e tetának adjuk meg, és nem egyszerűen tetának. A spektrumnál nem feltétlenül igaz az, hogy az x az e ad j tetának racionális tört függvénye, tehát ez a jelölés talán nem annyira indokolt, mint mondjuk az átviteli karakterisztikánál volt. Mégis ez a jelölés rögtön kifejezi, hogy ez egy diszkrét idejű jel spektruma. Mint említettem, a spektrumnak van valós és, abszolút értéke és fázisa. Az x teta, amely nem más, mint az x e ad j teta spektrum abszolút értéke, az úgynevezett amplitúdó spektrum. A phi teta, itt két szög szerepel, amely a komplex értékű spektrum szöge, pedig a fázis spektrum. Érdekes, hogy az időfüggvény diszkrét, de a hozzá tartozó spektrum folytonos. Tehát diszkrét idejű jel spektruma is folytonos. És ezért van ez az aszimetria, amit a folytonos idejű jeleknél nem láttunk, mert ott az oda és a visszatranszformálás egyaránt integrál volt. Itt nyilvánvaló diszkrét idejű jelből szummával tudunk folytonost előállítani. Az az enyhe aszimetria, amely az exponenciális szorzó kitevőjében látható volt, az itt is megjelenik. Tehát itt e ad j teta k szorzó van, itt pedig e ad minusz j teta k szorzó. Az is különbség, hogy itt a k változó szerint összegzünk, tehát az e ad j teta k-ban a k a futóváltozó, a teta pedig bennmarad a függvényben, ebben az integrálban pedig a teta a futóváltozó, vagy integrálási változó, és a k marad benne a formulában, ahogy ennek lennie is kell. Vizsgáljuk meg a transformációnak a tulajdonságait. És rögtön nézzük a tételeit is. Mindenek előtt könnyen látható, hogy mind a diszkrét idejű Fourier transformáció, mind az inverze lineáris. Az az összeg és aránytartó, függvények összegének Fourier transformáltja, a transformáltak összege, és így tovább. A spektrum fontos tulajdonsága, hogy periodikus. Ez már az argumentumból is látszik, hogy tudnélik, a kitevőben szereplő tetához hozzáadok két pi-t, vagy ennek tetszőleges többszörösét, akkor nyilvánvalóan ugyanazt kapom. Ugyanez a periodicitása az átviteli karakterisztikának is, diszkrét idejű rendszereknél, tehát erről már volt szó. Ez is oka annak, hogy az e ad j teta argumentumot használjuk, mert kifejezi ezt a periodicitást. Következő tulajdonság a paritással kapcsolatos, tehát a páros-páratlan jelleggel. És itt rögtön látni fogjuk a Fourier transformáció egyik érdekes dualitását, amelyről már szó volt korábban. Ha xk valós, már pedig mi csak ilyen jelekkel foglalkozunk, akkor igaz a következő, az xe ad minusz j teta, tehát a minusz tetához tartozó spektrumérték, a plusz tetához tartozó komplex konjugáltja. Ha ezt külön-külön megfogalmazom amplitúdó és fázis spektrumra, akkor látszik, hogy az amplitúdó spektrum páros, míg a fázis spektrum páratlan függvénye a tetának. És itt jön a dualitás, vizsgáljuk most az egészet fordítva, és induljunk ki a diszkrét idejű függvény, tehát az időfüggvény paritási tulajdonságaiból. Ha xk páros, akkor spektrum a valós, és ha páratlan, akkor spektrum a tisztán képzetes. Tehát ezek a spektrumnak a lényeges tulajdonságai. A paritási tulajdonságai a folytonos idejű jelek spektrumának is ugyanilyenek, de az nem volt periodikus. Nézzük most a transformáció tételeit. Eltolási tétel legyen az első. Röviden felírva arról van szó, hogy ha veszem egy R ütemmel késleltetett vagy eltolt jel spektrumát, az olyan, mintha az eredeti jel spektrumát megszoroznám E ad minusz J-szer R-szer tetával. Vegyék észre, hogy ez az eltolási tétel ugyanazt fejezi ki, mint amit már a szinuszos jeleknél tanultunk, hogy tudnélik az együttemmel való késleltetés E ad minusz J-tetával való szorzásnak felel meg. Így nyilván, ha R-ütemmel késleltetek, akkor az eredik hatványon kell venni ezt a késleltető tagot. Itt nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy ennek késleltetésnek kell lennie, tehát ez a formula ugyanúgy működik negatív R-ekre, azaz siettetésre is. Levezetését nem adnám meg, mert ha behelyettesítenek a definíciós szummába, akkor abból rögtön kijön, vagy nagyon könnyen kijön. Legyen a következő a párja a modulációs tétel. Ez pedig azt mondja ki, hogy ha a jelet az időtartományban megszorzom valamilyen E ad J teta 0 K-val, akkor ez a frekvencia tartományban eltolásnak felel meg a tetában, és pedig X E ad J teta minusz teta 0 alakban. Szintén behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy ez a tétel így jó, de általában nem ebben az alakban szoktuk használni, hanem akkor, amikor a szorzójel koszinusz vagy szinusz, és akkor az nyilván felbontható exponenciálisokra. Erre majd még visszatérünk később. Következő legyen a konvolúció tétel. Ez azt mondja ki, hogy ha veszek két jelet, legyen ez F és G, és időtartományban konvolválom, tehát FK csillag GK, és ennek veszem a Fourier transformátját, akkor ennek eredménye abszolút, vagy abszolút összegezhető jelek esetén egyszerűen a két spektrum szorzata lesz. Vagyis nagy F E ad J tetászor, nagy G E ad J teta. A konvolúció tételt annak idején levezettük, ugye teljesen hasonló alakja volt a folytonos idejű jeleknél is, folytonos idejű Fourier transformációnál, és akkor ott ezt levezettük emlékeim szerint, ugyanerre a kaptafára történik a levezetés, tehát aki kíváncsi rá, ott utána nézhet, mert természetesen a jegyzetben is benne van. Még egy tételt tárgyaljunk ezzel kapcsolatban, amelyhez egy definíció is tartozik, a jó öreg Parseval következik. Először is definiáljuk a jel energiáját. Egy X jel energiája, a diszkrét idejű jelről van szó, Ex egyenlő szumma K megy mínusz végtelentől végtelenig XK abszolút érték négyzet. Idézőjelbe teszem az energiát, mert tudjuk, hogy a diszkrét idejű jeleknek nem tulajdonítunk közvetlenül fizikai jelentést, de a jelelméletben mégis definiálhatjuk a jel energiáját ilyen módon. Nyilván periodikus jelre nincs sok értelme energiát definiálni, mert az általában végtelen lesz, a triviális nulla esetet kivéve. A periodikus jelekre teljesítményt definiálunk, mint ahogy ezt meg is tettük, és ott is volt egy Parseval tétel, amely a teljesítményre vonatkozik. A nem periodikus, és tegyük hozzá abszolút összegezhető jelekre, az energiát definiáljuk. Itt az energia véges lesz, és ha ez igaz, akkor Parseval tétel azt mondja ki, hogy ez az energia kifejezhető a spektrummal is. Tehát, ha Ex véges, akkor Ex egyenlő 1 per 2 pi-szer szumma, vagy bocsánat, nem integrál, mínusz pi-től pi-ig x e ad j teta abszolút érték négyzet d teta. Hát ennyi a tételekről dióhéjban, azért nem szeretnék többet beszélni róla, mert nagyon hasonló a folytonos idejűhöz. Csak a különbségekre kell odafigyelni. Nézzünk inkább néhány példát. Először jelek Fourier transformátját, vagyis spektrumát keresem, időfüggvények spektrumát, és aztán megpróbálom a fordított utat is bejárni. Kezdjük a legegyszerűbbel. Ez az egységimpulzus függvény, a delta K. Ha behelyettesítek a szummába, egyetlen tag kivételével minden nulla lesz, és nagyon rövid úton kiadódik, hogy ennek transformáltja egy. Érdemes rögtön megjegyezni, az R-ütemmel késleltetett impulzus transformáltját, amelyet az itt látható eltolási tételből származtathatunk, ez E ad minusz J-szer R teta lesz. Tehát az ilyen alakú önmagában álló, vagy konstanssal szorzott exponenciális tagokról, mint spektrumról az ember felismerheti az impulzust. Következő legyen az exponenciális jel, diszkrét idejű exponenciális jel, amelynek általános alakja Q a káodikon, de hogy abszolút összegezhető legyen, ezért vizsgáljuk a belépő verziót. Epsilon K-szor Q a K-adikon spektrumára vagyok kíváncsi. Na most ide behelyettesítünk, tehát veszem a tábla túloldalán álló szummát, amely az epsilon miatt K egyenlő nullától indítható, és akkor itt áll Q a K-adikon szor E ad minusz J teta K. Összevonható K egyenlő nullától végtelenig Q szor E ad minusz J teta a K-adikon alakban. És akkor amit itt látnak, ez egy végtelen geometriai sorösszeg, amelynek kvóciense a Q szor E ad minusz J teta. És akkor, hogyha ennek az abszolút értéke kisebb egynél, akkor ez véges értéket ad, mégpedig 1 per 1 minusz Q szor E ad minusz J teta alakban. Mivel az E ad minusz J teta abszolút értéke hivatalból 1, ezért elég a Q abszolút értékére kikötni, hogy egynél kisebb legyen. Amennyiben egynél nagyobb, ugye a jel amúgy se abszolút összegezhető, és így a spektrumát, ha létezik egyáltalán, nem tudjuk meghatározni ezzel a szummával. Érdemes megjegyezni ezt a kifejezést, mert gyakran előfordul. Nézzük az invers transformáltakat. Tulajdonképpen még odafelé haladunk, amikor megpróbáljuk kitalálni az egynek, tehát a konstans diszkrét idejű jelnek a transformáltját. Itt megelőlegezem, hogy ez a két píszer delta teta lesz. Ha teta mínusz pi és pi között van, illetve periodikusan kiterjeszthető, ugye két pi szerint periódikus, és ezért a következő tömörebb alakban írható fel, inkább ide aláírom, szumma p megy mínusz végtelentől végtelenig, két pi szer delta, teta mínusz p szer két pi. Ez a kicsit bonyolult formula pont azt fejezi ki, mint ami felette van. Mivel periódikus a diszkrét idejű jel spektruma, ezért vagy úgy adjuk meg, hogy megadjuk egy periódusát, mondjuk mínusz pi-től pi-ig, és azt mondjuk, hogy ez egymás mellé másolandó, vagy ezt a másolást egy ilyen végtelen szumma formájában megvalósítjuk. P különböző értékeinél egy-egy ilyen szakaszt kapunk, egy két pi hosszúságú szakaszt, és p megy mínusz végtelentől végtelenig. Hogy ez miért van így, ez az inverse transformációból derül ki. Mert ugyanis, ha veszem az 1 per 2 pi-szer integrál mínusz pi-től pi-ig 2 pi-szer delta teta e ad j teta k d teta kifejezést, akkor miután 2 p-vel egyszerűsítek, A delta teta úgyis mindenhol nulla, ahol a teta nem egyenlő nullával, tehát az öt szorzó exponenciális tagból is nyugodtan vehetem a teta egyenlő nulla helyettesítés mellett kapható egyet, és akkor ez itt nem más, mint a delta teta integrálja mínusz pi-től pi-ig a teta szerint, amely egyet ad. Tehát az inverse Fourier transformációs formulával visszakaptuk az egyet, és ezért igaz az, hogy az egynek a spektruma a két tízszer delta teta. Ábrázoljuk az időfüggvényt és a spektrumot. Az időfüggvényben nincsen semmi különös. És ábrázolom a spektrumot. Teta szerint. Akkor a spektrumban Dirac deltákat kapok, mégpedig 2 pi magassággal, vagy 2 pi szorzóval. És 2 pi periodicitással. Most nézzék meg a kettőt, és akkor a Fourier transformáció egy érdekes duális vonására találnak rá. Erről csinálok talán egy kis táblázatot is. Legyen itt az X, és legyen itt a Fourier transformáltja. És most nézzük egy kicsit tágabb összefüggésben az egészet, és itt az X lehet folytonos vagy diszkrét is. Még a folytonos idejű jeleknél emlékeznek arra talán, hogy a periodikus jel spektruma Dirac deltákból állt, tehát azt mondhatom rá, hogy diszkrét. Ezt a folytonos idejű jeleknél vizsgáltuk annak idején, hogy az Dirac deltákból állt. Tehát diszkrét spektruma volt, ilyen vonalas spektruma, ha úgy tetszik. Most pedig azt találjuk, tulajdonképpen ott fent, illetve ott fent beszéltem róla, hogy a diszkrét idejű jelek spektruma periodikus. Tehát ez az érdekes dualitása van meg a transformációnak, amely persze matematikailag korrektebb alakba is önthető. És akkor mindezek után nem meglepő, hogyha az X periodikus és diszkrét egyidejűleg, akkor a transformáltja is diszkrét, periódikus lesz, ahogy itt látszik. Tehát mind a jel, mind a spektruma periódikus és diszkrét. A következő példánk igen érdekes. Vizsgáljuk az előzőek alapján a koszinusz teta 0k jel spektrumát. A koszinusz felbontható exponenciálisokra, az exponenciális tagok pedig a sietetési, vagy bocsánat, a modulációs tétel alapján átírhatók, talán ezt egy picit részletezem. Tehát ez tovább egyenlő Fourier, 1/2-szer e ad j teta 0k, plusz e ad mínusz j szer teta 0k, és az exponenciális tagok elé becsempészhetem az egyet. Tehát itt tulajdonképpen az egynek a transformáltjai láthatók, a modulációs tétel szerint eltologatva. Ezt rögtön ebbe a szummás alakba írom fel. Ugye ezek alapján fel tudom írni tetanul és mínusz tetanul eltolással azt a két tagot, amelyből ez állni fog. Végeredményben azt kapom, hogy az 1/2 meg a 2π szorzata miatt itt csak π lesz. Tehát ez egyenlő π-szer. Itt jön a szumma p megy mínusz végtelentől végtelenig. Delta teta mínusz teta null mínusz p szer 2π plusz delta teta plusz teta null mínusz p szer 2π. Most ha a zárójelen belül egyelőre figyelmen kívül hagyják ezt a mínusz p szer 2π-t, amely mindössze azt jelenti, hogy egymás után le kell másolnom végtelenszer a mínusz p és p közé eső szakaszt, akkor itt ugye ez azt jelenti, hogy két egymáshoz képest szimmetrikusan eltolt deltáról van szó, és ugye ez ismétlődik, tehát az előzőhöz hasonlóan egy ilyen Dirac-delta sorozatot kapok, csak nem ilyen egyenletes fésű alakban, hanem a teta nullától függően hézagokkal. Most erre szeretnék két példát mutatni. Az egyik esetben legyen teta null pi-nél kisebb. Teta függvényében ábrázolok. Felveszem a pi-t és a két pi-t. És a pi egyenlő nullához tartozó, tehát a mínusz pi és pi közé eső részen színesen rajzolom be a Dirac deltát. Itt meghúzom pi-nél a szaggatottat. Legyen itt a pi-hez közel ez a teta nulla, akkor itt van a mínusz teta nulla. És akkor a spektrumnak ez az első periódusa ezzel a két impulzussal szemléltethető. Ha ezt végtelen sokszor lemásolom egymás mellé, akkor ugye itt a következő. Így tovább, és a másik irányba is folytatható. Gondolom világos. Nézzük meg, mi a helyzet akkor, ha a koszinusz, inkább úgy írom, hogy most egy vesszős esetet nézzünk, ahol a teta null vessző egyenlő 2π mínusz teta null. Megint felrajzolom ugyanezt a diagramot. Most a teta null vessző pi-nél nagyobb. Tehát igazából az itt látható szumma szerint, amely a modulációs tételből jön ki, a pi egyenlő nullához tartozó két delta, az kívül esik a mínusz pi-pi perióduson. Tehát ez a P egyenlő nullához tartozó két piros nyíl. És ha ezt végtelenszer eltologatom két P-vel, és ezeket lerajzolom, akkor ezek valahogy így kart karba öltve meg fognak jelenni a mínusz pi-pi perióduson belül is. De ezek a fehérek már a p egyenlő plusz 1 mínusz 1-hez tartoznak. Tehát a piros az ugye mindig a p egyenlő 0, ez a p egyenlő 1 a szummában. Itt pedig a piros a p egyenlő 0, ez a p egyenlő 1, ez a fehér a p egyenlő mínusz 1. És azt hiszem érthető, hogy vagy belátható, hogy ez így folytatódik tovább. Vagyis azt kell, hogy lássák, hogy a teta null, illetve a teta null veszőhöz tartozó spektrum ugyanaz. Nyilván a spektrumban nincsenek pirossal megjelölve a pálcikák. Ezt csak én jelöltem most meg. Tehát több olyan jel van, amelyhez ugyanaz a spektrum tartozik. Ergo, hogyha a spektrum alapján vissza akarom állítani a jelet, akkor ezt csak bizonyos feltételezésekkel tehetem meg, mert az akármi is lehet. Tehát az ennek a szabályszerűségnek engedelmeskedő párokra minden esetre ugyanazt a spektrumot kapom, és a turpiság rögtön látszik, az átlapolódás. Tehát itt ez tiszta sor volt, hogy a mínusz pi-pi közötti szakasz kellett másolgatni. De általában nem feltétlenül ez a helyzet, hanem a szumma szerint, amely a transformációs tételből jön ki, tehát erősebb, mint az egyéb meggondolásaink, tehát ez biztosan igaz. Itt átlapolódnak a különböző pékhez tartozó spektrumok, vagy spektrumrészletek, és ez az átlapolódás lesz a probléma gyökere a mintavételezésnél, amelyről hamarosan tanulni fognak. Tehát jegyezzék meg ezt az átlapolódási problémát, hogy ugyanahhoz a spektrumhoz többféle időfüggvény is tartozhat. Hát ide írom, hogy lásd. Mintavételezés. Ott még erre a kérdésre vissza fogunk térni. A kollégák, én most inkább korábban kezdeném el a szünetet, mert az úgy jobban jön ki. Tehát akkor most tartanék egy 10 perc, bő 10 perc szünetet. A szünetben kaptam egy kérdést, amely meggyőzött arról, hogy nem szabad anélkül elhagynunk ezt az anyagrészt, hogy ne látnának egy normális spektrumot, nem csak ilyen Dirac deltákból összerakottakat, úgyhogy most mégiscsak hozzáfűzök egy példát, egy további példát. Ha jól emlékszem, akkor az E pont következik. És állítsuk elő az XK egyenlő Q az abszolút érték K adikon spektrumát, ahol kikötjük, hogy a Q valós és abszolút értéke egynél kisebb. Ez egy kétoldalasan csillapodó függvény, amelyet vázlatosan valahogy így rajzolok föl. Amely összeállítható két féloldalasan csillapodó függvényből, ahol az egyik ilyen, a másik pedig a tükörképe. Csak arra kell vigyázni, hogy ekkor a K egyenlő nulladik ütemet kétszer vettem. Ha ezt a kettőt összeadom, akkor a középsőt kétszer vettem, és azt ezért le kell vonni belőle. Mindezt azért írtam föl, hogy most akkor az XK ezek szerint előállítható epsilon k szor q a k-adikon, ez lenne itt a felső, plusz a tükörképe epsilon minusz k szor q a minusz k-adikon, és ahogy megbeszéltük, még egyet le kell belőle vonni. Az első komponens transformátját ismerem, ezt az óra első felében tárgyaltuk, és az utolsót is, ezért, bocsánat, nem egyet kell belőle levonni, hanem delta k-t, tehát egy pálcikát középről. Az utolsónak is ismerem a transformátját, a középső pedig ugyanúgy egy geometriai sorösszeg lesz, amely könnyen levezethető, ezért most nem foglalkozom vele külön. Azt kapjuk, hogy ez egyenlő 1 per 1 minusz q-szor e ad minusz j teta plusz 1 per 1 minusz q-szor e ad j teta minusz 1. Itt a nevezőben konjugáltak szerepelnek, és ezért közös nevezőre hozva, összevonva végül is tisztán valós spektrumot kapunk, melynek alakja 1 minusz q négyzet per 1 plusz q négyzet plusz 2 q-szor koszinusz teta. Ez a spektrum tisztán valós, ami nem meglepő, mert az időfüggvényünk páros volt. Ábrázoljuk most ezt a spektrumot. Mivel a spektrum periódikus, és ezen felül az amplitúdó spektrum páros, a fázis spektrum pedig páratlan, ezért itt is, ugyanúgy, ahogy az átviteli karakterisztikánál, a nullától pi-ig tartó szakasz mindent elárul a spektrumról. Tehát igazából szigorúan véve csak ezt kellene ábrázolnunk. Azonban azért, hogy most látni lehessen a periodicitást, vagy a periodikusságot, ezért egy picit nagyobb tartományon ábrázolok. Rögtön két jellemző Q értékre szeretnék ábrázolni. Vízszintes tengelyen felveszem a pi-t, két pi-t, azt hiszem ennyi elég is, minusz pi-t. És mivel a fázis spektrum nulla, az amplitúdó spektrumról pedig be lehet látni, hogy pozitív, bocsánat, ez itt egy mínusz a nevezőben, be lehet látni, hogy pozitív, ezért, amit itt ábrázolok, ez maga az x, e ad j teta spektrum, mert hogy valós. Két esetet vizsgálok, az egyik a q egyenlő 0,5, a másik meg a q egyenlő mínusz 0,5. A 0,5-ös valahogy úgy néz ki, hogy ide fölveszem a 7-et, a függőleges tengelyre, de bocsánat, nem a 7-et, hanem a 3-at, és az 1/3-ot. Akkor hát hozzávetőlegesen így néz ki, nullától pi-ig, és ez folytatható. Q egyenlő mínusz 0,5-höz tartozó, az ennek bizonyos értelemben a tükörképe, mert az így megy. Tehát az első, amit le kell szögeznem, hogy igen, a diszkrét idejű jel spektrum a folytonos, kivéve az elfajult eseteket, ahol Dirac delták. A másik, hogy akár csak a folytonos idejű jeleknél a spektrum itt is tükrözi azt, hogy az időfüggvényünk milyen frekvenciájú szinuszos jelekből állítható össze. Tehát ez egy amplitúdós sűrűség, amely megadja, hogy adott körfrekvencia környékén milyen súllyal esnek latba az ott lévő frekvenciájú komponensek, az ott lévő komponensek. Most ezzel az értelmezéssel könnyen megmagyarázható ez a tükrös viselkedés, hogy tudnélik a Q egyenlő 0,5-nek itt az 1-nél van a csúcsa, Q egyenlő mínusz 0,5-nél pedig átvándorol a pi-be. Ez utóbbi azért van, mert a mínusz 0,5 a k-adikon, az egyenlő mínusz 1 a k-adikon, szorozva 0,5 a k-adikon, ahol a mínusz 1 a k, mínusz 1-nek egy ismert előállítása, a mínusz 1 a k-adikonnak az ismert előállítása, a koszinusz pi szer k. És akkor itt látszik, hogy emiatt a szorzó miatt a pi frekvencia környékén egy ilyen csúcsot várunk, vagy legalábbis ezért erősödik meg a negatív kúk esetén a pi körfrekvencia környéke a spektrumban. Hát ez nem egy komoly magyarázat, ez inkább csak egy szemléletes valami. Térjünk át a rendszeranalízisre és a gerjesztés-válasz kapcsolatra. Tehát eddig a jelekkel foglalkoztunk, most nézzük a rendszereket. Hogy tudjuk felhasználni a Fourier transformációt a rendszeranalízisben? Van tehát egy diszkrét idejű lineáris invariáns rendszerünk, az egyszerűség kedvéért egybemenetű, egykimenetű, gerjesztése UK, válasza YK. Nézzük a gerjesztés-válasz kapcsolatot. Írjuk fel a gerjesztést a spektruma segítségével. UK egyenlő 1 per 2 pi szer integrál mínusz pi-től pi-ig. U e ad j teta szorozva e ad j teta k d teta, amely úgy is értelmezhető, mint az 1 per 2 pi szer u e ad j tetászor d tetászor e ad j teta k szinuszos jelek összege. Amely szinuszos jeleknek ez a komplex amplitúdója. Hát ilyenről már volt szó. Tekintsük most ezt a diszkrét idejű lineáris invariáns rendszert, és a bemenetére tegyünk egy ilyen szinuszos jelet. Az egyszerűség kedvéért hagyjuk most az 1 per 2 pi-t, vegyük csak az U e ad j tetászor, d tetászor, e ad j teta k-t. A szinuszos jelre a rendszer, lineáris invariáns rendszer csak egy ugyanilyen körfrekvenciájú szinuszos jellel tud válaszolni, ahol a válaszjel komplex amplitúdója, a gerjesztés amplitúdója szorozva az átviteli tényezővel. Az átviteli tényező adott tett a körfrekvencián, az átviteli karakterisztika helyettesítési értékeként nyerhető. Tehát ami itt megjelenik, az a HE adiétetászor, ugyanaz, ami ide le van írva, tehát U, E adiéteta, D teta, E adiéteta K. Mivel viszont a rendszer lineáris, ezért ha mindkét oldalt megszorzom 1/2π-vel, majd integrálom mínusz pi-től pi-ig teta szerint, amely szintén lineáris művelet, akkor az egyik oldalon a gerjesztést kapom, a teljes gerjesztést, és értelemszerűen a túloldalon a teljes választ. Tehát ebből következik, hogy az yk az uk-ra adott válasz, most nem játszom végig, mert ezt már végig csináltuk legalább egyszer, az yk szükségképpen nem más, mint 1/2π-szer integrál mínusz pi-től pi-ig HE adiéteta, UE adiéteta, E adiéteta K, és a végére írom a D-tetát. Igen ám, de másfelől viszont az yk-nak a Fourier felbontása ehhez nagyon hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt Y-E adiéteta áll a transformációban. A kettő összevetéséből rögtön látszik, hogy mivel semmilyen feltételt nem tettünk az U-ra, ezért az Y-E adiéteta egyenlő H-E adiéteta szorozva UE adiétetával. Így írható le a gerjesztés-válasz kapcsolat a spektrumok segítségével és az átviteli karakterisztikával, amely, hogyha nem a rendszerelméleti szempontokból indulunk ki, hanem pusztán matematikailag a transformációs tulajdonságokat vizsgáljuk, akkor kijön a konvolúció tételből is. Itt tulajdonképpen két konvolúció tételt kell összeházasítanunk. Az egyik tétel a rendszerelmélet konvolúció tétele, mely szerint a válasz, a gerjesztés és az impulzus válasz konvolúciója. A másik pedig a Fourier transformáció konvolúció tétele, mely szerint két jel konvolváltjának transformáltja a transformáltak szorzata. Itt ugye egy kocka hiányzik, az impulzus válasz és az átviteli karakterisztika kapcsolata, de erre is mindjárt rátérünk. Írjuk fel az időfüggvények közötti kapcsolatot az átviteli karakterisztikával. Ez szerint yk egyenlő inverse Fourier HE adiétetászor Fourier UK. És akkor ezzel megkaptuk ennek a vevé operátornak egy explicit alakját, amely a gerjesztés-válasz kapcsolatot reprezentálja. Hát ez a fenti formulának az átírása, úgyhogy két időfüggvény között teremtsen közvetlenül kapcsolatot. Foglalkozunk most egy kicsit az átviteli karakterisztikával és az impulzus válasszal. Ami az átviteli karakterisztikát illeti, ennek a képletnek az átrendezésével formálisan felírható hogy HI a diéteta egyenlő Y E a diéteta per U E a diéteta. Erről is beszéltem már korábban, hogy nem szívesen tekinteném ezt a HI a diéteta definíciójának, akkor már sokkal inkább ezt, hogyha valamit, mert bár a feladatmegoldásnál ez hasznos képlet, hogyha Y-t és U-t ilyen viszonyba tudom hozni, akkor eredményül megkapom az átviteli karakterisztikát, azért ez definíciónak mégse lenne jó, hogy tudnilik tetszőleges gerjesztés és válasz között ez a kapcsolat adja meg, mert mi van akkor, hogyha az U spektruma valahol nulla, simán előfordulhat. Úgyhogy ez inkább egy formális összefüggésnek tekinthető, amely mindazonáltal a gyakorlatban jól használható. Nézzük az impulzus választ. Ha UK egyenlő delta K, akkor az UE a diéteta egyenlő 1-jel. És akkor ebben a formulában ez a tag 1 lesz, az inverse Fourier transformáció zárójelében csak maga az átviteli karakterisztika áll. Ekkor pedig a válaszjel az impulzus válasz. Azt kapom tehát, hogy az impulzus válasz egyenlő inverse Fourier HE ad J teta. Tehát az impulzus válasz az átviteli karakterisztika inverse Fourier transformáltja. Most ezt viszont célszerű direkt alakban átírni, mert szebb is. Inkább azt mondjuk, hogy az átviteli karakterisztika az impulzus válasz Fourier transformáltja. Itt értelmezési kérdések lehetnek fontosak. Tudnélik, átviteli karakterisztika csak gerjesztés válasz stabil rendszerre értelmezhető vagy létezik, tehát ez a képlet is csak akkor működik, hogyha a HK abszolút integrálható, amely ugyebár a gerjesztés válasz stabilitásnak felel meg, azzal ekvivalens. Ez egy fontos összefüggés, amely tehát az átviteli karakterisztikának és az impulzus válasznak a viszonyát, kapcsolatát írja le. És ezzel tulajdonképpen meg is vagyunk. Ez a gerjesztés-válasz kapcsolat alkalmas arra, hogy rendszeranalízisben felhasználjuk, de ugyanúgy, ahogy a folytonos idejű rendszereknél is, kifejezetten válasz számítására, válaszjel számítására a Fourier transformációt kevésbé használjuk. Ez inkább a rendszerek spektrális viselkedésének a vizsgálatára használható, míg a rendszeranalízishez majd inkább majd a Laplace transformációhoz hasonló, hamarosan következő egyéb matematikai eszközt használjuk. Ezért szándékosan egy nagyon egyszerű példával szeretnék itt előhozakodni, mert, mint említettem, nem jellemző, hogy a spektrumokkal dolgozunk. Legyen ez egy egytárolós rendszer, amelyben visszacsatolás van. Legyen az erősítési tényező 0,5. A szinuszos állandósult állapot mintájára az átviteli karakterisztika itt is előállítható közvetlenül a hálózatból. Ha figyelembe vesszük az egyes elemek karakterisztikáit. A gerjesztés időfüggvénye helyett felveszem a spektrumot, úgy szintén az Y időfüggvénye helyett az E ad J-tett a spektrumot. Ekkor, ugyebár itt is ez az Y E ad J-tetta van, az együttemmel való késleltetés pedig a spektrumokra vonatkozóan is E ad minusz J-tettával való szorzásnak felel meg, tehát itt az E ad minusz J-tettászor Y E ad J-tetta áll. fel tudok írni egy egyenletet, amely szerint az y adj teta egyenlő 0,5-szer az összegzőnek a kimenete, amely áll egyrészt az y adj teta szorozva e ad minusz j teta plusz az u e adj teta tagokból. Ebből rendezéssel átrendezve képezhető az y per u, azaz a h e ad j teta, és látják, hogy itt formális alakításról van szó, mert hogy az u-nak egyelőre nem adtunk semmilyen konkrét értéket. Tehát az y e ad j teta per u e ad j teta a fenti egyenletből úgy írható, hogy 0,5 per 1 minusz 0,5-ször e ad minusz j teta. Megkaptuk tehát a rendszer átviteli karakterisztikáját, és rögtön felmerülhet önökben, hogy mire jó ez az egész, mikor a komplex amplitudokkal számolva is ugyanígy meg tudtuk határozni az átviteli karakterisztikát. Most igazuk van, formálisan ugyanarról az eljárásról van szó, csak ez csúnyább, mert folyton ki kell írogatni az e ad j tetákat. Ezért ha átviteli karakterisztikát számolnak, akkor nyugodtan térjenek vissza a szinuszos állandósult állapotnál használt komplex amplitúdókra, mert áttekinthetőbb a dolog. Amennyivel most többet tudunk, mint a szinuszos állandósult állapotban, az az, hogy például az impulzus választ elő tudjuk állítani az átviteli karakterisztikából. A HK az a HE ad J-t, tehát a inverse Fourier transformáltja. És most különösebb inverse transformációs összefüggés nélkül, vagy összefüggések nélkül a karakterisztika alakjából ki tudjuk következtetni, hogy ez minek lehetett a Fourier transformáltja. Ismerjük az 1 per 1 minusz Q szor E ad minusz J teta spektrumot, ami az epsilon K szor Q a K adikonnak a spektruma, Fourier transformáltja. A 0,5 az csak egy szorzó, a transformáció lineáris, és akkor azonosíthatjuk, hogy Q egyenlő 0,5-del. Tehát az összefüggés felhasználásával közvetlenül felírhatjuk, hogy ez epsilon k szor 0,5-ször 0,5 a k adikon, ahol akár össze is vonhatnám, de inkább nem teszem, mert jobb, hogyha minden a k hatványon van, vagy a k mindenhol K szerepel. Tehát fogadjuk el ezt az alapot. Ezt inkább zárójelbe teszem. A rendszeranalízis kapcsán még egy valamiről szeretnék beszélni, és akkor áttérünk utána az E-transformációra. Ezt inkább odaírok. Ez pedig az alakhű jelátvitel. Az alakhű vagy torzításmentes jelátvitel definíciója ugyanaz, mint a folytonos idejű rendszereknél, hogy tudnélik, alakhűnek tekintjük az átvitelt, ha legfeljebb egy konstans szorzóban, illetve időbeli eltolásban különbözik a válasz a gerjesztéstől. Alakhű tehát a jelátvitel, ha yk egyenlő k-szor u kis k minusz r. Az időbeli eltolás kauzális rendszerekről lévén szó általában, illetve nyilvánvalóan késleltetést jelent. Vegyük a két oldal Fourier transformátját, vagyis írjuk fel ugyanezt az összefüggést a frekvencia tartományban. Az Y-E a diéteta spektrum, egyenlő K-szor, E ad minusz J szer R szer teta, itt az eltolási tétel működik, szorozva U E ad J tetával. A kettő hányadosából formálisan származtatható az átviteli karakterisztika, melynek alakja tehát K-szor E ad minusz J szer R szer teta. Alakhű, tehát torzításmentes jelátvitelt az ilyen hálózatok, vagy az ilyen rendszerek biztosítanak, diszkrét idejű rendszerek, ahol rögtön látszik, hogy az amplitúdók karakterisztika állandó, ez a mindent áteresztő rendszer tulajdonsága. A fázis karakterisztika pedig mínusz R szer teta, tehát tetában lineáris. Érdemes megvizsgálnunk néhány hálózati realizációt. Triviálisan alakhű jelátvitelt biztosít, hogyha a gerjesztés rögtön a válasz. Ez a triviális eset az R egyenlő 0, K egyenlő 1 esete. Alakhű marad a jelátvitel, ha beiktatunk egy erősítőt, legyen erősítési tényezője K. Ez az R egyenlő 0 késleltetés nélküli eset. És végül alakhű a jelátvitel, ha az erősítő mellé, vagy után, vagy elé beiktatunk egy késleltetőt is. Ez mondjuk történetesen az R egyenlő 1 eset. Tehát ez a válaszjelet a gerjesztéshez képest egy ütemmel késlelteti. És nyilván, ha több késleltetőt iktatok be, akkor nagyobb lesz a késleltetés. Az egésznek az az érdekessége, hogy a folytonos idejű rendszernél, alakhű jelátvitelt biztosító rendszernél nem beszéltünk a realizációról, a hálózati realizációról, és ennek elsősorban az volt az oka, hogy míg a diszkrét idejű rendszereknél a késleltetés a jól ismert hálózati elemmel megvalósítható, addig a folytonos idejű rendszereknél ez a késleltetés alapelemekkel nem. Tehát kondenzátorral, tekercsel, mindenféle csatolt kétpólussal nem valósítható meg. Tehát ez is egy érdekes különbség a kétféle rendszer között. Nagyon sok minden formai hasonlóság van, és a definíciók is ugyanazok, de például itt a késleltetés a rendszernek sajátja, és alapelemekkel megvalósítható a folytonos idejű rendszereknél, az úgynevezett folytonos idejű differenciális rendszereknél ez nem ilyen egyszerű. És akkor ezzel befejeztem a frekvenciatartománybeli tárgyalást. Egyrészt azért, mert sok minden úgy működik, mint a folytonosban. Másrészt azért, mert erre a kérdésre még visszatérek a diszkrét idejű szimulációnál és a mintavételezésnél. További példákat a gyakorlaton látnak majd. És rátérnék az utolsó matematikai apparátusra, és egyszer mint a harmadik vizsgálati tartományra, a komplex frekvencia tartományra. A komplex frekvenciát a diszkrét idejű rendszereknél Z-vel jelöljük, ezért azt is mondjuk, hogy Z-tartomány, illetve Z-transformáció. Tehát legyen a következő nagy cím, diszkrét idejű rendszerek analízise. Hát inkább leírom, a komplex frekvencia tartományban, és ide írom mögé, hogy Z. Ennek a tárgyalásnak a matematikai eszköztára a Z-transformáció. Ez a transformáció is Laplace nevéhez kötődik. Ezért úgy is szokás nevezni, hogy diszkrét idejű Laplace transformáció. Az alapgondolata nagyon hasonló a Laplace transformációhoz, a folytonos idejű Laplace transformációjéhoz. Induljunk ki a Fourier transformációból. Az XKL spektrumát a szumma K megy mínusz végtelentől végtelenig XK-szor E ad mínusz J teta K összeg állítja elő, de csak akkor, ha a jel abszolút integrálhat, abszolút összegezhető. Tehát ha szumma K megy mínusz végtelentől végtelenig XK abszolút érték véges. A legtöbb a gyakorlatban fontos jelre ez a feltétel túl szigorú, hiszen mondjuk már az egységugrás se felel meg ennek a kritériumnak. Ezért jön az ötlet, hogy az X helyett vegyünk egy Y jelet, melynek alakja epsilon K-szor X K-szor R a mínusz K-adikon. Itt az R most valós vagy komplex szám, tehát nem egész szám. És hogyha R elég nagy, akkor ez az R a mínusz K-adikon, ez elég gyorsan csökken ahhoz, hogy ezzel abszolút összegezhetővé tegye a jelet. Tehát ez a jel abszolút összegezhető, a legtöbb esetben, a legtöbb a gyakorlatban is fontos jelekre, ha R úgymond elég nagy. És az X helyett vegyük az Y-nak a Fourier transformátját, tehát az X-hez rendeljük hozzá az Y Fourier transformátját. Az YK transformátja, ha behelyettesítek az ott látható szummába, akkor k megy nullától végtelenig, mert ott az epsilon k, xk-szor r a mínusz k-adikon szor e ad mínusz j teta k, vagy összevonva szumma k megy nullától végtelenig, xk-szor az R-szer E ad J teta a mínusz K adikon. És ez a zárójelben lévő rész, amelyet Z-nek fogunk a továbbiakban nevezni. Tehát a lényeg, hogy míg spektruma csak viszonylag kevés jelnek van, és nagyon sok fontos jelet nem tudunk Fourier transformálni, addig Z transformálni igen. Hát tudják a Laplace-ból, hogy ennek megvan az ára, például levágjuk a jelnek a negatív tartományát az epsilon k miatt, mert ahogy az r a mínusz k-adikon a nullához tart, ha k tart a végtelenbe, ugyanúgy k mínusz végtelennél elszáll a végtelenbe, tehát mindenképp le kell vágni a negatív tartományt. Lehetne itt egyéb matematikai trükközés, lehetne kétoldalasan csillapítani mondjuk egy q az abszolút érték k-adikon alakban, ahogy ezt néztük ott a tábla felső részén még látható, de ez a transformációra nézve bonyolultabb lenne. Hát praktikusnak néz ki, és volt is ilyen próbálkozás, de a gyakorlatban nem terjedt el. Tehát lényeg az, hogy kaptunk egy olyan transformációt, amely sokkal több jelre használható, mint a Fourier, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a haszna. Minden esetre így definiáljuk az e-transformáltat, az e-transformációt. Hogy tudnélik, egy jel z-transformáltja, amelyet nagy x-vel jelölünk, és bevezetem ezt a nagy írott z-t a transformáció jelölésére, ez tehát az x-nek a z-transformáltja. Ez egy szummával definiálható, ahol k megy nullától végtelenig. xk-szor z a mínusz k-adikon. Ha részletesen kiírom a szummát, elég szemléletes a transformáció működése. Úgy néz ki, hogy x a nullában, plusz x az egyben, szorozva z a mínusz egyediken, plusz x a kettőben, szorozva z a mínusz másodikon, plusz és így tovább a végtelenségig. Ennek később talán hasznát vesszük. És itt megint jön a konvergencia kérdése, ahogy ezt a Laplace-nál is megvizsgáltuk. Hogy tudnilik, szigorúan véve ez a szumma csak akkor létezik, hogyha R elég nagy. Az R az E-nek az abszolút értéke. Ezért ábrázoljuk most a Z komplex frekvencia síkján azt a tartományt, amelyre ez a transformáció konvergens. Azt mondjuk, hogy van egy R0 konvergencia sugár, amelynél ha az R nagyobb, tehát a körön kívüli rész, akkor a szumma konvergens. Igen ám, de nagyon sokszor formálisan is képezhetem ezt a kifejezést. Tehát ha erre kijön valami képlet, az a képlet esetleg értelmezhető, legalábbis kiértékelhető olyan z értékekre is, amelyek a körön belül fekszenek. És akkor itt jön ez az analitikus kiterjesztés elve, hogy a körön belül a körön belülre is kiterjesztjük a transformáltnak az érvényességét. Lesznek azonban olyan helyek, olyan z értékek, amelyre az xz szinguláris. Tudják már jól, hogy a komplex függvénytanban ezek a szingularitások fontosak. Tehát annak ellenére, hogy szigorúan véve ez a szumma csak bizonyos z-kre konvergens, gyakorlatilag kiterjesztjük a teljes komplex számsíkra, nyilvánvalóan néhány szingularitás kivételével, ahol például nullával való osztás lenne, vagy hasonló gubanc. De ezek a szingularitások éppen hogy nagyon fontosak a kiértékelés szempontjából. Foglalkozzunk most a transformáció inverzével. Ahogy a Laplace-nál is, mivel megszabadultunk a transformáció által a függvénynek a negatív tartományától, ezért belátható, hogy végtelen sok függvény ugyanarra a transformáltra vezet, ezek a függvények mind a negatív tartományukban különböznek egymástól. Éppen ezért az étranszformáltból nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy melyik függvény transformáltjaként álltak elő. Éppen ezért megállapodás szerint azt mondjuk, hogy az inverse transformált belépőjelet ad vissza. Tehát a lehetséges jelek közül éppen azt, amely nulla, egyöntetően nulla a negatív tartományon. Tehát ez xk, ha k nagyobb egyenlő nulla, és nulla, ha k kisebb, mint nulla. Röviden felírva, inverse z-transformált xz egyenlő epsilon k-szor xk. Az inverse transformáció képlete viszonylag könnyen levezethető az eddigiek alapján. Ezt azért megteszem, mert szép, de úgysem használjuk. Onnan indultunk ki, hogy az xk Fourier transformáltja helyett az epsilon k szor xk szorozva r a mínusz k adikon transformáltját vesszük. És ugyebár ez úgy nézett ki, mikor behelyettesítettünk, hogy k megy nullától végtelenig, xk szorozva r szer e ad jétet a k adikon, és ezt az r e ad jétet át z-nek neveztük, és ez a szumma, tulajdonképpen az z-transformáció szummája, ha ezt átírom z-re. Tehát ez egyenlő xz, az z egyenlő e ad j, r szer e ad jétet a helyettesítéssel. Vegyük mindkét oldal inverse Fourier transformáltját. Hadd folytassam itt tovább, hogy... Vegyük mindkét oldal inverse Fourier transformáltját, akkor azt kapjuk, hogy epsilon k szor xk egyenlő inverse Fourier beszorzok r szer e ad mínusz k-val, inverse Fourier xz az e egyenlő r e ad jétet a helyen szorozva r a k adikon. Részletesen kifejtve ez r a k adikon szor 1 per 2 pi-szer integrál mínusz pi-től pi-ig xz z egyenlő r-szer e ad j teta szorozva e ad j teta k d teta. Na most, ha ezt az rk-t ide beviszem, akkor itt z a k-adikont kapok. Tehát ez tovább egyenlő 1 per 2 pi-szer integrál mínusz pi-től pi-ig xz szer z a k-adikon d teta. Már majdnem megvan a formula, csak az a baj, hogy teta szerint integrálok. Ezért gyorsan átírom a teta szerinti integrált z szerintire. Itt egy kis mellékszámítás, ugye z egyenlő r szer e ad j teta, akkor a dz per d teta egyenlő r szer j szer E ad J teta, de ebből az R szer E ad J teta, az nem más, mint az Z, tehát ez J szer Z. És akkor ebből kijön, hogy a D teta, az felírható 1 per J szer Z DZ alakban. Az is belátható, hogy ha a tetával mínusz pi-től pi-ig megyek, akkor az E ad J teta leír egy teljes kört, és az R szer E ad J teta, ami a Z, az pedig egy R sugarú kört ír le a komplex számsíkon. Mindezek behelyettesítésével azt kapom, hogy az epsilon k szor xk, amely azonos tehát az xz inverse transformáltjával, az úgy fog kinézni, hogy 1 per 2 pi j, ugye innen jön ez a j, az 1 per z-t beviszem, és itt levonok a k-ból egyet, integrál, majd mindjárt kitöltöm a határokat, xz szorozva z a k minusz egyediken dz. És amint említettem, ha teta mínusz pi-től pi-ig megy, akkor a z leír egy R-sugarú kört. Tehát ez egy zárt körön vett integrál, ahol a z abszolút értéke egyenlő R-rel. És ez volna itt az inverse transformációs integrál, tulajdonképpen a Riemann-Mellin integrálhoz hasonlít. És ugyanúgy nem használjuk, mint azt, ebben is hasonlítanak. Azért írtam föl, hogy lássák, hogy mitől menekülnek meg. Innen folytatom pénteken, köszönöm a figyelmet.